Jézus Pilátus előtt. A mi időszámításunk szerint körülbelül reggel 6 óra volt, amikor a főpapok és a farizeusok menete a szörnyen bántalmazott üdvözítővel Pilátus palotája elé ért. A piac és a bírósági udvar bejárata között az út mindkét oldalán ülőhelyek voltak, ahol Annás és Kaifás és a velük jött tanácsurak elhelyezkedtek. Jézust a poroszlók kötélen kissé tovább vezették Pilátus lépcsőjéig. Amikor megérkeztek, Pilátus a teraszon egy nyugágy félén feküdt, mellette háromlábú asztalkán hivatali jelvények és egyéb dolgok voltak, melyekre már nem emlékszem. Tisztek és katonák álltak mellette, és a római hatalmi jelvényeket is fölállították. A főpapok és a zsidók távol tartották magukat a bírói háztól, mert az a törvény szerint tisztátalanná tette őket, és volt egy bizonyos határ, amelyet nem léptek át. Amikor Pilátus látta, hogy milyen sietve, nagy zajjal és kiáltozással vonulnak be, és a meggyötört Jézust a lépcsőjéhez vezetik, fölkelt, és olyan gúnyosan beszélt velük, mint egy gőgös francia tábornok egy szegény kisváros küldöttségével. Mit akartok már megint ilyen korán? Hogyan bánhattatok el így ezzel az emberrel? Korán kezditek a nyúzást és az öldöklést. Ők azonban oda kiáltották a poroszlóknak, tovább vele a bírói házba. Majd Pilátushoz fordultak, hallgasd meg panaszunkat e gonosztevő ellen, mi nem mehetünk be a bírói házba, nehogy tisztátalanná váljunk. E hangosan kiáltott szavaik után fölkiáltott egy nagy termetű, erős, tiszteletre méltó férfi a nép közül, mely mögöttük betolakodott a fórumra, és mondta, bizony, ti nem mehettek be ebbe a bírói házba, mert ártatlan vér szentelte meg. Csak ő mehet be, csak ő olyan tiszta a zsidók között, mint az ártatlan kisdedek voltak. Amint ezt nagy felindultsággal elkiáltotta, eltűnt a tömegben. Szádoknak hívták. Jómódú férfi, a Veronikának mondott Szeráfia férjének, Obednek az unokaöccse volt. Két kisfiát az ártatlan gyermekek között a bírói ház udvarában Heródes parancsára ölték meg. Azóta egészen visszavonultan, és mint egy esszénus, a feleségével önmegtartóztatásban élt. Jézust egyszer látta Lázárnál, és hallotta tanítani, és abban a pillanatban, amikor az ártatlan Jézust ilyen nyomorult állapotban látta a lépcsőnél, fölszakadt a szívében, ott meggyilkolt gyermekeinek fájdalmas emléke, és elkiáltotta az Úr ártatlansága melletti tanúságát. Jézus vádlói azonban túlságosan siettek és bosszankodtak Pilátus megalázó magatartása miatt ahhoz, hogy ezt a kiáltást észrevehették volna. A poroszlók fölcibálták Jézust a sok márvány lépcsőn, és a terasz hátterébe állították, ahonnan Pilátus lefelé tekintve tárgyalt a vádlókkal. Amikor látta, hogy Jézust, akiről különféle híresztelések már eljutottak hozzá, ilyen szörnyen meggyötörten és eltorzítottan, és mégis megzavarhatatlan méltósággal vezetik eléje, undorodó megvetése föllobbant a zsidó papok és tanácsosok ellen, akik korábban megüzenték neki, hogy át fogják neki adni a halált érdemlő názáreti Jézust elítélésre, és ő tudatta velük, hogy bűne bizonyítása nélkül nem hajlandó Jézust elítélni. Ezért úriember módján, ugyanakkor fölényesen mondta a főpapoknak, milyen vétket hoztok föl ez ellen az ember ellen? Mire azok ingerülten válaszolták, ha nem gonosztevőnek ismertük volna meg, nem adtuk volna őt a kezedbe. Akkor mondta Pilátus, akkor fogjátok ti őt, és ítéljétek meg a ti törvényetek szerint. Erre ők ellenvetették, te tudod, hogy a jog szerint mi nem hajthatunk végre minden halálos ítéletet. Jézus ellenségeit harag és bosszúság töltötte el, és minden cselekményüket viharos gyorsasággal és hévvel hajtották végre, hogy a törvény szerinti ünnepi idő előtt végezzenek Jézussal, és leölhessék a húsvéti bárányt. De nem tudták, hogy a húsvéti bárány az, akit ők a pogány bálványimádó bírói házába vezettek, melynek küszöbénél nem akartak tisztátalanná válni, hogy ma elkölthessék a húsvéti bárányt. Amikor a helytartó felszólította őket, hogy adják elő panaszukat, azzal kezdték, hogy három fő vádat hoztak föl Jézus ellen, és minden vád mellé 10 tanút állítottak. A vádakat úgy fogalmazták meg, hogy Jézus császár ellen lázadónak tűnjék, és Pilátusnak el kelljen ítélnie, mert a pusztán vallási és templomi törvényeiket sértő ügyekben maguk is ítéletet hozhattak. Az első vád úgy szólt, hogy Jézus félrevezeti a népet, megzavarja a nyugalmat és lázít, és erre tanukkal alátámasztott bizonyítékokat hoztak föl. Azt mondták, hogy körbejár, nagy összejöveteleket tart, megszegi a szombatot, szombaton gyógyít. Pilátus félbeszakította őket, ti bizonyára nem vagytok betegek, különben a gyógyítás nem bosszantana benneteket ennyire. Ők azonban folytatták, félrevezeti a népet iszonyatos tanítással, mert azt mondja, hogy enni kell a testét és a vérét, és akkor lesz az embernek örök élete. Pilátust bosszantotta az a kapkodás és harag, amellyel ezt előadták. Nevetve pillantott a tisztjeire, és éles szavakat vetett oda a zsidóknak, például így, úgy látszik, mintha követnétek a tanítását, és örök életet akarnátok, ezért akarjátok enni a testét és a vérét. Második fővádjuk az volt, hogy Jézus lázítja a népet, hogy ne fizessenek adót a császárnak. Pilátus itt haragosan félbeszakította őket, és mint akinek hivatali feladata volt az ilyen dolgokra felügyelni, maga biztosan mondta, ez nagy hazugság, ezt nekem jobban kell tudnom. A zsidók azonban a harmadik fővádat előhozva kiabálták, hogy de bizony így van, mert ez a gyanús, ismeretlen, alacsony származású ember sok követőt gyűjtött maga köré, és jajt kiáltott Jeruzsálemre. Kétértelmű példázatokat terjeszt a nép körében a királyról, aki a fiának mennyegzőt készít. Egy alkalommal az egyik hegyen nagy sokaság már királlyá akarta kikiáltani, de korainak tartotta, és akkor elrejtőzött. Az utóbbi napokban már többre merészkedett, zajos bevonulást tartott Jeruzsálembe, és azt kiabáltatta: Hozsanna Dávid fiának, áldott atyánk Dávid érkező országa! És királynak járó tiszteletet igényelt, mert azt tanítja, hogy ő a Krisztus, az Úr fölkentje, a Messiás, a zsidók megígért királya, és így szólítatja magát. Ezt a vádat is 10 tanúval bizonyították. Ennek hallatára, hogy Jézus a Krisztusnak, a zsidók királyának nevezteti magát, Pilátus némileg elgondolkodott. A nyitott teraszról bement a bírói szobába. Elmenőben figyelmes pillantást vetett Jézusra, és parancsolta az őröknek, hogy vigyék be hozzá az urat. Pilátus zavaros, babonás, szeszélyes pogány volt. Homályos sejtelmei voltak istenei fiairól, akik a földön éltek. Az sem volt számára ismeretlen, hogy a zsidók prófétái már régen megjövendölték Isten fölkentjét, aki megváltó és szabadító és király lesz, akit sok zsidó várt. Azt is tudta, hogy keletről jött királyok jártak az öreg Heródesnél, és a zsidók újszülött királya után érdeklődtek, hogy tiszteljék, és hogy ezután Heródes parancsára sok gyermeket megöltek. A Messiásról, a zsidók királyáról szóló mondákról is tudott, de mint buzgó bálványimádó nem hitt benne. Azt pedig egyáltalán nem tudta elképzelni, hogy miféle király lehetne. Legfőjebb az akkori fölvilágosult zsidók és Heródes pártiak módján hihetett benne, akik egy győztes, hatalmas uralkodót értettek rajta. Annál nevetségesebbnek látta a vádat, mely szerint a nyomorultan, szegényen és meggyötörten előtte álló Jézus Isten e fölkentjének, e királynak adhatná ki magát. Mivel azonban Jézus ellenségei ezt a vádat a császár jogainak megsértéseként adták elő, kihallgatásra maga elé rendelte őt. Pilátus csodálkozva tekintett Jézusra, és mondta neki: Tehát te vagy a zsidók királya? Jézus válaszolta neki: A szívedből mondod ezt? Vagy mások mondták neked rólam? Pilátus bosszus lett, hogy Jézus ostobának tartja, föltételezve, hogy a saját ötleteként kérdezi egy ilyen szegény, nyomorult embertől, hogy király-e, és megvetően körülbelül ezt mondta: Hát zsidó vagyok én, hogy ilyen nyomorúságról tudnom kellene. A néped és annak papjai adtak át nekem ezzel a halált érdemlő váddal, hogy elítéljenek. Mondd, végül is mit műveltél? Erre Jézus ünnepélyesen mondta: Az én országom nem ebből a világból való. Ha országom e világból való volna, lennének szolgáim, akik harcolnának értem, hogy ne adassam a zsidók kezére. Így azonban az én országom nem innét való. Pilátus Jézus e komoly szavait bizonyos megdöbbenéssel hallgatta, és elgondolkodva mondta neki: Tehát mégiscsak király vagy? És Jézus válaszolta: Ahogy mondod, király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem ebbe a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Akkor Pilátus rápillantott, fölállt, és mondta: Igazság? Mi az igazság? És még valamit mondott, amire már nem emlékszem. Pilátus ismét kiment a teraszra. Jézust nem tudta megérteni, de annyit most már tudott róla, hogy egyáltalán nem olyan király, aki veszedelmes volna a császárra nézve, mert nem tart igényt semmiféle országra ebben a világban. Egy másik világból való ország nem érdekli a császárt, és a teraszról kiáltotta le a főpapoknak, én semmi vétket nem találok ebben az emberben. Ez Jézus ellenségeit újból elkeserítette, és vádak áradatát zúdították rá. Az Úr pedig ott állt némán, és imádkozott a szegény emberekért. És amikor Pilátus hozzáfordulva kérdezte, semmit se válaszolsz ezekre a vádakra? Jézus egy szót sem szólt, úgyhogy Pilátus szerfölött csodálkozva ezen mondta neki, jól látom, hazugságokkal támadnak téged. A hazugság helyett egy másik kifejezést használt, amit én elfelejtettem. A vádlók azonban haragjukban folytatták tovább, és mondták, micsoda, semmi vétket nem találsz benne, nem vétekez. Föllázítja az egész népet, mert a tanítását az egész országban terjeszti, Galileától egészen idáig. Amikor Pilátus a Galilea szót meghallotta, egy pillanatra elgondolkodott, és lefelé szólva kérdezte, ez az ember Galileából való? Heródes alatt valója? És amikor a vádlók ezt válaszolták, igen, mert a szülei Názáretben laktak, és most Kafarnaum a tartózkodási helye, Pilátus mondta, akkor tehát, mivel galileai és Heródes alatt valója, vezessétek hozzá, mert itt van az ünnepen, és ő mondjon fölötte ítéletet. És a bíróságról levezettette Jézust ellenségeihez, és egy tisztet küldött Heródeshez, hogy jelentse egy alattvalóját, egy galileait, a názáreti Jézust küldi hozzá ítéletre. Pilátus örült, hogy így elháríthatja magától Jézus elítélését. Az ügy kellemetlen volt számára, és ugyanakkor politikai szándéka is volt, hogy Heródes felé, aki Jézusra mindig nagyon kíváncsi volt, tegyen egy udvarias gesztust, mert ellentét volt közöttük. Jézus ellenségei, akik szerfölött bosszusak voltak amiatt, hogy Pilátus az egész nép előtt elutasította őket, és tovább kell vonulniuk Heródeshez, Jézuson töltötték ki a haragjukat. Öllángolt dűvel vetették körül törvényszolgáikkal, és újból megkötözve, ütlegek és taszigálások közepette, hajszolták viharos gyorsasággal az emberekkel teli fórumon, majd egy utcán át Heródes közeli palotájához. Római katonák mentek velük. Claudia Procula, Pilátus felesége, az utolsó kihallgatás alatt egy szolgával üzent, hogy sürgős beszéde lenne vele. És miközben Jézust Heródeshez vezették, titokban az egyik magasan lévő erkélyen állt, és nagy félelemmel és megdöbbenéssel látta, hogy a menet átvonul a fórumon. Jézus anyja, Magdolna és János a Pilátus előtt zajló vádaskodás alatt a nép közé vegyülve a fórum egyik csarnokának szögletében hallgatta fájó szívvel a lármát és a kiabálást. Amikor pedig Jézust Heródeshez vitték, János a Szent Szüzet és Magdolnát visszavezette a szenvedés útjára, és végigjárták az egész utat, Kaifásig, Annásig, Ófelen át Gecemánéig az olajfák hegyére, és mindenütt, ahol Jézus elesett vagy gyötörték, csöndesen és szomorkodva elgondolkodtak, és szenvedték az ő szenvedését. Ahol Jézus elesett, ott a szentszűz leborult, és megcsókolta a földet. Magdolna a kezét tördelte, János pedig sírt, vigasztalta, fölsegítette, és vezette őt tovább. Ez volt az első Szent Keresztút és a Jézus szenvedéséről való együttérző elmélkedés kezdete, még mielőtt a szenvedés beteljesedett volna. Az emberiség legszebb virágjában, Isten, az emberfia szűz anyjában már akkor elkezdődött az egyház megváltója szenvedésének ez az áhítatos tisztelete. Már akkor, amikor Jézus keserves kínszenvedésének még csak mintegy a közepén járt, a kiválasztott, kegyelemmel teljes anya könnyeivel áztatta és tisztelte fiának és Istenének lábnyomait. Ó, milyen együtt szenvedés! Micsoda együtt szenvedést okozott a szívét átjáró kard! Ő, akinek boldog teste hordozta, akinek boldog keble táplálta. Ő a boldog, aki az igét, aki kezdetben Istennél volt, és Isten volt, valóságosan és lényegileg hallotta és magába fogadta, és 9 hónapon át kegyelemmel teljesen a szíve alatt hordozta, majd ápolta, gondozta. Keblén táplálta azt, kinek testét magában hordozta, és érezte, még mielőtt az emberek, a testvérei áldást, tanítást és gyógyító segítséget kaptak volna tőle, szenvedett, és mindent megosztott a fiával, az emberek megváltása utáni szomjúságát is, amely Jézus keserves kínszenvedése és halála által valósult meg. És már most, a legtisztább és szeplőtelen, mint egyház lépett a keresztúton a nyomába, hogy Jézus Krisztus kimeríthetetlen érdemeit, mint drága köveket szedje föl, mint virágokat szakítsa le, és ajánlja föl mennyei atyának a hívekért. Minden, ami az emberiségben szent, kezdettől végig. Minden, ami megváltásra vágyott. Mindenki, aki attól kezdve végig az Úr szeretetét és szenvedését vele együtt szenvedve ünnepli, ott volt Jézus anyjának szívében, aki hívő testvéreinek is anyja az egyházban. Együtt ment vele, együtt szomorkodott és imádkozott, és együtt ajánlotta föl az áldozatot. Magdolna szinte magán kívül volt fájdalmában. Mérhetetlen szent szeretettel szerette Jézust. Mégis, bár lelkét a szeretetben a lába elé öntötte úgy, ahogyan a nárdoszolajat a fejére, iszonyatos szakadék jelent meg közte és a szeretete között. Jól lehet, végtelen volt a bánata a bűnei miatt, végtelen a hálája a megbocsátásuk miatt, és szeretete a háláját, mint tömjén felhőt árasztotta Jézus felé, eközben látnia kellett őt meggyötörten, halálba vezetetten, a saját bűnei miatt is, melyeket Jézus magára vette. Szeretete megrémült a bűneitől, melyekért Jézusnak olyan kegyetlenül kellett szenvednie. Elmerült a bánat szakadékában, melyet nem tudott sem átlépni, sem feltölteni. Majd ismét fölemelte őt a vágy ura és mestere után, akit kegyetlen, keserves gyötrelemben látott. Ez megszaggatta a lelkét. Csak tántorgott szeretete, bánata, hálája és a nép megváltója iránti hálátlanságának érzékelése között. És ez a külsején is, a szavaiban és a mozgásán is látszott. János pedig szeretett és szenvedett, és kísérte szent mesterének, aki szerette őt és érte is szenvedett, és Istenének anyját, első alkalommal az egyház keresztútjának útvonalán, és látta a jövőt.